Június 14-én a Zeneakadémián Mese nem csak gyerekeknek a Fesztivál Akadémia Budapest szervezésében, és ugyancsak ők csinálják július 18-ától 28-áig a Summerfestet. Ezekről fogunk beszélgetni Kokas Katalin Lisztdíjas és Kelemen Barabás Kossuth Díjas hegedűművészekkel, a Fesztivál Akadémia Budapest alapító művészeti vezetőivel. Szervusztok!
Szép estét!
Barabás!
Köszöntök mindenkit én is!
Isten éltessen!
Köszönöm!
Ugorjunk egy picit vissza az őrségi Springfestre.
Az igazság, ráadásul nem is csak őrség ez, hanem tulajdonképpen őrség és hetés határa. Tehát ez a őrvidék vagy a nyugati végeknek a természet közelisége az, ami a csoda ebben az egész tájban.
Mi az, ami most leginkább inspirált titeket?
A nagymamám, aki 91 éves egyébként, és a mai napig folyamatosan oktat, és gimnasztikát, asszonytornát, teniszt, tehát hogy itt ebben a világban képzeljük őt el, és ő mondja azt, hogy hát Kati, ez egy kicsit azért már túlzás, amit csináltok, tehát így végignézem, és ezt így úgy is nehéz, és úgy is szédülve olvas az ember, hogy csak a rokonok SMS vonalon így néha elmondjuk azt, hogy hol járunk, de én mindig megnyugtatom, mert igazából, főleg amikor megyünk, tehát most például Ausztriában zsűriztem, Barnabás Grazban tanított, közben Svájcban játszott koncerten, de közben hazamegyünk, és folyamatosan megy ez a szervezés, de ma már tegnap is már próbáltunk bőven a június 14-i, tehát a szombat este 6 órai zeneakadémiai koncertünkre. Szóval ez igazából ez egy jó dolog.
Gyerekek mit kapnak belőletek?
És itt ilyen, pont ez a része, a másik része a mondatomnak, hogy a neheze az, hogy néha a prioritás az a színpad. Ezt a gyerekek tudják, ők minket, amikor
ez
valahol...
Ez legbelül is a prioritás? Vagy
akkor
van
igen.
Van egy
tehát, hogy igazából ez az élet, ez szerintem úgy működik, és az anyának is, tehát ez nekem is úgy működik, hogy akkor, amikor színpad, amikor próba, amikor tanítás, akkor én maximálisan annak vagyok. Olyan, mintha nem létezne más a világon. Amikor a gyerekekkel vagyunk, akkor maximálisan a gyerekekkel vagyunk, olyan, mintha nem létezne más a világon, meg amikor ketten vagyunk, ami nagyon ritka, akkor meg egyszer olyan, mintha nem létezne egy szinte semmi más, csak mi. És szerintem ez így az egyedüli dolog, ahogy ez működhet.
Most ehhez képest a gyerekeknél az a probléma, ha ebben olyan szinten nem tudnak részt venni, hogy nincsenek velünk, mert akkor nem éreznek minket. Ha pedig körülöttünk vannak, akkor ez náluk nem úgy jön le, hogy hát a papa, mama most a színpadnak, a zenének, a művészeteknek él, tehát én akkor most ignorálva vagyok. Sőt, ők abba azzal, hogy egy levegőt szívhatnak velünk, azzal látva
nem,
a két...
Mert, hogy nem velünk, hanem azzal, amit csinál, na, tehát az, magával a zenet csinálással.
Amikor a művészetek nagyon ott vannak körülöttünk, akkor ha ebbe a légkörbe benn vannak a gyerekek, akkor ez nem valami mellékes dolog nekik, hogy őket félreállítjuk, hanem, és ezt azért tudom ilyen biztonsággal mondani, mert látjuk a két nagyon, tehát van egy 22 és egy 17 éves, akik ebből kizárólag profitáltak, és próbáljuk ezt inkább csak jobban csinálni a két kicsit.
Ha gyereket nézem, akkor ők azt látják, hogy mi szeretünk, azt szenvedélyesen.
De mondjuk tehát van egy 4 és egy 8 éves.
Ez a kemény. A legnagyobb, meg a legkisebb között mennyi? 18
éve? Igen,
az a kemény.
Azért,
mert ezt nem tudom, hogy nyilván, mikor benne vagy, akkor valószínűleg ezt így le tudod menedzselni, de azért így belenézni abba, hogy már nyilván ti sem olyanok vagytok, mint 18 évvel ezelőtt.
Sőt.
és a gyermek is, tehát hogy 22 évesen, igen, ő már gyakorlatilag a szüleje lehetne.
A maga módján, igen, kirepült. Mm. A maga módján, de hogy amikor én voltam 14, akkor született az én húgom, tehát köztünk van még az öcsém, és én szinte könyörögtem a szüleimnek, hogy legyen még egy testvérem, és amikor megszületett a húgom, aki aztán már 4,5 éves korától fogva szinte kamarapartnerünk, mert ahogy elkezdett csalózni, mi vele kamaráztunk, ugye itt Kokas Dóráról van szó, a cselóművészről, akivel amikor 15 éves voltak a Zeneakadémia nagytermében, egyébként a Zeneakadémia utolsó koncertjén Frankl Péterrel lejátszottuk mind a három Brahms-zongora
négyest.
A felújítás előtti utolsó pillanat, utolsó koncertjén, és ő egy pillanat alatt így benne volt ebbe a legsűrűjébe. Nekem ő volt szinte a gyermekem, és ez egy példa volt számunkra, hogy amikor majd mi szeretnénk gyermekeket, akkor szeretnénk azt, hogy egy nagy kihagyás után megint jöhessen, de nem csak egy, mert az az egy akkor egy kicsit magányos, hanem kettő, és végül is így is hozta a sors.
Nem tudom, hogy csúsztunk bele így a családi témákba.
Hát
igen, ez elég könnyen
jött. Repülésben, hogy
szabad esés.
Magas
esés. De akkor itt beszéljünk a melóról. Mit szóltok? Beszéljünk arról, hogy június 14-én lesz a Zeneakadémián egy koncertetek. Ugye ez is Fesztivál Akadémia Budapest szervezésű koncert, de ez gyerekeknek is szól, meg felnőtteknek is. Ez még hogy jött így be a július 18-tól kezdődő fesztivál elé?
Ez pont az a téma, amiről az imént beszéltünk, hogy gyerekcsalád, ez kivetítődik, tehát mi nem tudjuk meghazudtolni önmagunkat a színpadon sem, és látjuk azt, hogy szüksége van a gyerekeknek arra, hogy beleszerethessenek a klasszikus zenébe.
Akkor igazából a saját gyerekeiteknek csináltátok.
Hát az életünket is nekik csináljuk, tehát tulajdonképpen bármi, amit csinálunk, az őket nem felejtjük el.
Tehát minden a tükör, minden, ami a színpadon történik velünk, és ami a szervezés, az valamennyire a tükre az életünknek.
Igen, tehát ez a koncert, ez beoltja a következő generációt. Itt lesz Bach, ami Bachnak egyik legcsodálatosabb zeneműve, és a darabban már 11-13 éves gyerekekkel játszunk együtt, akiket most vettek fel a Zeneakadémia különleges tehetségek osztályába. Aztán a koncertnek a másik felében a főmű Prokofjev Péter és a Farkas című színpadi művet, tehát ezt általában balettel, vagy bábjátékkal, vagy akár filmen is lehet érzékeltetni a jeleneteket. Most viszont 340 rajzpályázaton beküldött alkotásból a legjobbak fogják szemléltetni a jeleneteket.
Gyerekrajzok.
Szintén. Úgyhogy ezek itt
mind... Amiket kivetítő, miközben Csákányi Eszter mondja magát a mesét.
Mesél, és halljuk az előadást, tehát ez itt nagyon sok fajta módon, kognitív módon is.
És kortárs művek is lesznek.
Beoltja a gyerekekkel a klasszikus zenét. Igen. És a két főmű között viszont olyan kortárs zenei művek csendülnek fel, amelyektől nem félni kell, hanem elképzelhetjük, hogy itt vagyunk ott a stúdióban, itt is most tudnám sorolni az összes olyan tárgyat, amivel azt gondolom, hogy nem lehet zenélni, de lehet. Tehát John Cage, ezekkel a mindennapi életünk használati tárgyait használja a hangszerek.
Na most annak a műnek is például angolul a címe, hogy Once Upon a Time, tehát hogy egyszer volt, hol nem volt, és egy berendezett nappalit láthat majd a közönség a Zeneakadémia nadtermében. Tehát ez egy külön, vagy lehet tapssal zenélni, ezt ugye Steve Reich mutatja, vagy lehet rendes virágcserepekkel, most nem a műanyag, hanem a rendes agyag cserépre kell gondolni, hogy szólnak, és ez pedig egy csellóval együtt lesz egyfajta párbeszéd a cserepek és a cselló hangja között, tehát ez nagyon sokféle.
És azok te húgod lesz.
Sokféle színű előadás lesz.
Mindezt megelőzte a Springfest.
Igen.
Ugye ez volt az első a Fesztivál Akadémia Budapest 10 éves fennállása óta. Miért vártatok ennyit egyrészt? És aztán feltételezem, hogy bejött, mert hogy elég jókat olvasok róla.
Nagy csodálatos volt ez a Springfest. Ez az első alkalom, hogy a természettel ilyen együtt élés és együtt szimbiózisban való harmonikus hangulatú fesztivált szerveztünk, egy Magyarország hetedik legkisebb faluja és környékén, itt az Őrség 7 és határán, de azért azt el kell mondjam, hogy azért 10 év, mert 10 év alatt szépen lassan vált a Fesztivál Akadémia Budapest egész éves intézményű, tehetségkutató, következő generáció zenei diákjai, zenét tanuló diákjait felkaroló intézményét, tulajdonképpen a FAB, ugyanis járjuk az országot megállás nélkül. Alap- és középfokú zeneiskolákban mesterkurzust tartunk, tehetségkutatót tartunk, versenyeket tartunk, akkreditál továbbképzést a tanároknak, tehát azért ez a misszió, és akkor ezeknek mindig vannak ilyen kicsit ilyen
csápjai,
amikkel nagy inspirációt tudunk adni a közönség mellett azért az odaérkező fiataloknak, tanároknak, zenészeknek.
Tehát azt ugye lehet képzelni, hogy mondjuk a közönség színabál bálákon ült, hogy amikor a Pajtában volt a koncert.
Igen.
Hát igen, az a különbség, hogy nagyon erősen ráment azért arra, hogy ez egy intim közönségnek van, hiszen a művek maguk olyanok, hogy Brahms Sextet, Bartók Kvártet, vagy egyébként az is elhangzott a Prokofjev Péter is a Farkas, Schumann szonáta, Berec András Kertész beszélgetés, a Kertész Imrének a Kádisról egy adaptációja, tehát azért nem, ez most nem annyira ment a popvilágba, vagy egyáltalán nem ment a popvilágba, és ha valami, akkor söndörgő, balkáni népzene, ugye délszláv balkáni népzene, vagy a magyar népzenészek voltak ott.
Táncház
volt ott, tehát egy kicsit ebbe a búrába próbáltunk maradni, ez a szelence őrzése volt, és az ellet kézen például pajtában játszottunk mondjuk egy Bartók Vártetet, és mondjuk egy tyúk odajött a lábunkhoz, tehát hogy voltak ilyen nagyon vonzó és izgalmas pillanatok.
De ezeknek az előnyeit visszük nyára is, az júliusra is. Tehát az Zeneakadémián azért ott is lesz Prokofjev, meg ott is lesz Bartók Honos négyes.
Darabot vagy művészt hívtok?
Művészt.
Igen, művészt. És a művészhez keresünk darabot.
Ti kerestek darabot, vagy a művész?
Igen.
Mind a kettőre van példa, de általában azért miért teszünk?
80%, mert a művész az nem biztos, hogy tudja, hogy melyik a másik művész, igen. És itt ezeknek az összehangolása. Ugye itt most 60 szólistát kell elképzelni így hozzávetőlegesen, akik már most a pályán vannak, és még 100 olyan diákot, akik 35 országból jönnek, és akik a pályán lesznek. Körülbelül 10 év múlva lévő nagy sztár szólistákat lesheti meg itt még a tojás héjjal a fenekén, hogy úgy mondjam a közönség.
Igen, de közben itt lesz velünk Maxim Vengerov, és neki is mi ajánlottuk, hogy Mendelssohn oktettét játsszuk el, mert a fiatal tehetségek, akiket ő nem is ismer, ők is ott ülnek majd az oktetben, és ő fogja őket vezetni, illetve minket, mi is játszunk benne, tehát és örömmel elvállaltuk.
De a kérdésedre a válasz az, hogy ezeket a művészeket nagyjából 25 éve ismerjük, és tudjuk azt, hogy ki kihez passzolhat. Ha véletlenül rossz a beosztás, tehát hogyha nem az az első hegedűs, vagy nem az a harmadik hegedűs, vagy nem jók a párosítások, abból egyszer tragédia lehet. Uh-huh. Tehát, hogy itt az is, hogy ki milyen darabot játszik, hogy mi illik hozzá, mi az, amiből magából a legtöbbet tudja mutatni, ezek elég fontos dolgok.
Ugye ti vagytok a Fesztivál Akadémia Budapest alapító művészeti vezetői, ez valahogy elindult 10 évvel ezelőtt, volt egy cél a fejetekben, ez változott azóta?
Nem, azt hiszem nem, kiterjesztettük
így
inkább.
Van. Csak így, ahogyan egyre nagyobb lett a gömb, egyre nagyobb a felület. Például létrehoztunk egy olyan nemzetközi zenei versenyt, korosztályos versenyt, ami a régióban sok van. Horvátország, Szlovénia, Csehország, Ausztria, Szlovákia, ezekben a helyekben mindenhol voltak ilyen versenyek, Magyarországon nem volt. Tehát például hiánypótló volt az a Fehér Ilona hegedű verseny, amit most már közel 10 éve szervezünk, és azt előkészítve egy közép-európai nemzetközi verseny, egy országos tehetségkutató, tehát ezekre mind nagy szükség volt, de például nem beszéltünk egy Winterfest nevű rendezvényünkről, ami már 2 volt, egyre nagyobb a sikere annak is, az Lilafüreden van, tehát a miskolci régió, és most úgy fogjuk azt is fejleszteni, hogy megmarad a Lilafüredi ékszerdoboz, de a helyi közönség, aki kiesik abból a lehetőségből, hogy abban a hotelben részt vegyen egy ilyen rendezvényen, ők nagyon szeretnék, hogyha a főpróba Gyanánt Miskolcra is elvinnénk majd ezeket a koncerteket például. Tehát így alakulnak a dolgok folyamatosan.
A tehetséggondozásról és a tehetségkutatásról szeretnék így a maradék időben beszélgetni veletek, mert el akarom képzelni azt, hogy van egy 13 éves gyerek, akiről kiderül, hogy különleges tehetség.
Mondhatom azt, hogy késő.
Akkor 5 éves.
6.
Vagy 7.
És pont ez a lényeg a kérdésed,
de még fogalmunk sem.
Köszönöm. Igen. Igen. De szerintem ő már sejti, mert közben eszembe jut az, hogy meddig gyerek egy gyerek, és hogy milyen nyomást tesznek rá akár az oktatói, a tanárai, azzal, igen. Hogy te egy különleges tehetség vagy. És ez szerintem ez mindig is egy probléma volt, és kíváncsi vagyok, hogy ti tanultok-e, láttok-e olyan pedagógiai módszereket, amikkel nem ez fog kiderülni a gyereknek, hogy mert ha én ezt nem teljesítem, akkor én semmit nem érek.
Ez egy annyira fantasztikus és összetett kérdés, és azt mondanám először is, hogy élsport. Tehát te hiába akarsz a fiatból 13 évesen egy szuper focistát csinálni, hogyha nem erre tette az életét már 6-7 éves korban, sőt, már 2 éves korban igazából már labdát adtál neki titokban, mert úgy láttad rá, hogy jól fut, meg nem tudom, jó a koordinációja, és igazából azért észrevétlenül, de folyamatosan nézed már vele a meccseket, és hogy már megy belé, tehát ez egy család. Tehát például eleve van egy családi háttér, hogy az apa, anya úgy el tudja, én azt gondolom, hogy egy gyerek azzá válik, amit a szülő belelát. Ez az első.
Látok minden 4 gyerek zenél?
Nem, de nem is kell, hogy zenéljen. Mm-hmm. Tehát belelátjuk a színpadot, és utána a gyerektől jön a visszajelzés. Tehát, hogy a visszajelzésre nagyon-nagyon finoman kell, hogy legyünk hangolva. Nem csak az, hogy a gyerek azért jelez vissza, mert lusta elővenni a hangszert, és akkor azt mondom, hogy ne légy lusta, és akkor utána keménynek kell lenni, mert meg kell tenni a napi penzumot, vagy pedig egyszerűen csak nem alkalmas arra, hogy kijön a színpadra egyedül. Na most a zenei világban, ugye az alapfokú oktatásban, ez nagyon-nagyon erősen két irányba van. Az egyik az, hogy a zenére szeretettel nevelni hangszert adni a kezébe, és egész emberré válhasson úgy, hogy tudjon játszani hangszeren, akkor is, ha atomfizikus lesz, meg akkor is, hogyha rádiós lesz, meg akkor is, hogyha iskolai tanár lesz, meg bármi lesz a világban, de ha volt a kezében a hangszer, akkor tud hova visszanyúlni, amikor már felnőtt és nyugalmat keres, és megbékélést keres, és harmóniát keres, és akármi más, hogy tudja értékelni. A zeneiskola szerepe 89%-ban a zeneszerető közönségnek, az értő zeneszerető közönségnek a kinevelése, véleményünk szerint. De a szólisták, vagy akár a pályára készülők, akik nem biztos, hogy szólisták, őket segíteni kell 6-7 éves koruktól. Ez ellen beszél az általános iskola, akik azt mondják a kedves szülőknek, általában az első szülő értekezlet, hogy létszi, ne, mert olyan megterhelt a gyerek. Hát ne legyen olyan leterhelt a gyerek.
Olyan sok külön iskolája, külön órája
ne lesz. Ne legyen leterhelt attól, hogy olvasni meg matekozni kell, mert ez segíti a zenén, és mi éneklő számtan vagyunk. Mi a zeneiskolai oktatás, ez a legösszetettebb és legcsodálatosabb harmóniára nevelő fajta művészeti oktatás volt, ami minden tantárgyba a gyereket segíti, ha időben elkezdjük. Én szerintem az óvoda, nagy csoport, az a pillanat, idő, amikor kellene a hangszert.
Ezért kéne az zeneiskolákat nagyon erősen összekapcsolni az óvodákkal, hogy óriási merítés legyen, hogy megtaláljuk a tehetségeket, a gyerekek pedig harmóniát találjanak.
De a aki a pályára megy, az viszont élsport, főleg akik szólisták akarnak lenni külföldi szituáció az, hogy egészen hihetetlenül gyors már a mezőny. A gyerekek nagyon-nagyon gyorsan napi 3-4 órában gyakorolnak.
5-6-7 éves gyerekek.
Elég magányos sport ez, mert otthon a szobában egyedül, és aztán megy, és akkor indulnak a versenyeken, és elképesztő a tudás, és ezt muszáj nekünk magyaroknak látni, akik ugye zenei nagyhatalom vagyunk, de ezt nem szabad, hogy elveszíts, hogy ne kikerüljünk ebből a sorból.
Közben nem lesz zseniálisabb zenész az a bárhonnan érkező általában külföldön trenírozott 6-7 éves gyerek, aki 14 évesen azt játsza, amit más 20 évesen. Mert lehet, hogy mind utána 25 éves korára már nem lesz különleges.
Csak
tehát ez egy veszély egyszerre, hogy elveszíti a gyerekkorát, és aztán azt hiszi, hogy a legnagyobbak közt lesz, és 25 éves korára kiderül, hogy sok olyan gyerek van, mint ő, igen, vagy fiatal. Tehát ezért ezzel nagyon óvatosan kell bánni, mi inkább a lépcsőzetesség híve
vagyunk. Ez az élsportra ugyanúgy jellemző, tehát mindent megtesz az ember, a szülő, a tanár, az edző, igen, és aztán a gyerek akár lesérül, vagy akár, hát vagy kikerül. De az esély a gyereknek mégiscsak az, hogy valamennyire a szintet tartsuk.
Akkor még egy dolog ugyanide, ha egy gyerek, egy szuper tehetséges gyerek exitálni akar, mert nem érzi a helyét ebben a világban, hogyan tudjátok segíteni? Erről szerintem keveset beszélnek.
Hát az
mindig a sikersztorikról beszélnek.
Ha valaki zenélt 14 éves koráig, és ott akkor azt mondja, hogy ő most már nem szeretne, nagylányunk. Színész lett, és még színészetet tanul Glasgow-ban. 13 éves korában még egy országos zongoraversenyt nyert, és utána elénk állt, hogy ő nem szeretne zenélni, nem szeretne azt csinálni, amit mi. Az, amit addig csinált, az csak az előnyére válik. Mint ahogyan a testi egészséget, hogyha szolgálja az élsport is. Ugyanúgy a lelki, ha azért mondom, igen, a zene azért nem nagyon ártott még senkinek 13 éves korig, viszont ha nem lett volna bárkinek, akkor az nagyon hiányozna. Tehát a zenéből kilépni nem lehet úgy, hogy elfelejtsük azt, ami volt.
A veszélye talán az, ha erre akarnál rákérdezni, hogy muszáj, hogy még a konzis korosztály azért valamennyire részt vegyen a normális iskolai rendszerben, és tudjon tovább menni és másfelé. Tehát mi nem javasoljuk azt, hogy magántanulós díj, kivenni a gyereket a közegből, kivenni a gyerek közegből, és ütni, vágni, és gyakorolni egy szobában élnappal. Az nem az igazi, mert utána nem csak azért, hogy hát, ha nem lesz zenész, ha zenész lesz, és ott áll a színpadon, mit közvetít, ha nem élt.
Június 14-én este a Zeneakadémián léptek föl ti is a Fesztivál Akadémia Budapest szervezésében. A címe az előadásnak Mese, nem csak gyermekeknek, és aztán van egy kis szünet, utána július 18 és 28 között lesz Budapesten a 10. Summerfest.
Így van, addig még Bartók Vonos négyeseket rögzítünk.
A Summerfestről azt azért el kellene mondani, hogy ide is jönnek színészek, mindig kapcsolódunk a színészekkel, az irodalommal. Mácsai Pál, Molnár Piroska, Csákány Eszter, Bezerédi Zoltán, Szabó Sebestyén László és a lányuk Hanna, ők mindig ott vannak a környéken, tematikus napok lesznek, tehát egész nap Sosztakovics, vagy holokausztra emlékezünk ugye most a 80. évfordulón.
Schubertiáda
van, amikor egész nap Schubertek vannak, és illetve itt van a Vengerov, aki egy abszolút nagy sztár, és a Széchenyi fürdőben pedig nagy buli lesz.
Nagyon köszönöm, hogy itt jártatok ma nálunk.
Nagyon köszönjük.
Örültünk.
Mi is.
Kokas Katalin Rizdíjas és Kelemen Barmásko stúdiás hegedűművésszel, a Fesztivál Akadémia Budapest alapító művészeti vezetőivel beszélgettünk így a szabadesés végén. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, legyen szép estétek, vigyázzatok egymásra és magatokra. Búcsúzom Czoller Andi nevében is. Szevasztok!